Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa, és Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője. Az elmúlt fél órában Kínáról, az Egyesült Államokról, a világgazdaságról beszélgettünk, természetesen a koronavírus járvány hatásáról, hogy a politikai-gazdasági kapcsolatok miként változnak, illetve hogy honnan származhat ez a kórokozó. De visszatérve, illetve maradva Kínában, hogyan érintette a központi kormányzat pozícióit odahaza ez a járvány? Pozitívan vagy negatívan került ki belőle a pekingi központi kormányzat? Legalábbis a mostani állás szerint. Salád Gergely?
A jelenlegi tudásunk szerint inkább pozitívan került ki. A helyi kádereken verték el a port, tehát az egyik első dolga a központi kormánynak, miután a legnagyobb káoszon újra lett Wuhanban, meg Hubei tartományban, az volt, hogy menesztette a Hubei meg a wuhani pártitkát, meg az egész vezetést. És úgy tűnik, hogy a helyi kádereknek, akiket egyébként senki sem szeret nagyon Kínába, az ő beáldozásuk az kielégítette a kínai embereknek a frusztrációját. Tehát ilyenkor nyilván a kínek is úgy vannak, hogy felelősöket keresnek, és hát elég kényelmes ilyenkor a helyi hivatalnokokra kenni a dolgot a jó királlyal, a központi kormányzattal szemben. És hát azt látjuk, hogy brutálisan ugyan, de azért hatékonyan kezelték a kínaiak a járványt. Tehát amint a központi kormány beavatkozott, azonnal lényegében egész Kínát lezárták, másfél-két hónapig seki sebe lényegében senkinek, és ezzel azért sikerült egy nagyobb katasztrófát megakadályozniuk. Tehát ugye Kínában bőven 100 000 alatt maradt a fertőzötteknek a száma, és 4 000 alatt maradt a halottaknak a száma, ami ahhoz képest, hogy milyen túlzsúfolt városok vannak, és milyen túlzsúfolt az egész ország, az egy óriási eredmény, tehát ez mindenképpen sikernek tekinthető, amiért persze meghozták a kínai emberek az áldozatokat, de azt látják, hogy a vezetőik kompetensek. És azért egy vezetőnek az, hogy kompetensnek, egy válságkezelésre alkalmasnak tűnjön, az egy nagyon fontos legitimációs tényező. És hát ugyanakkor nyilvánvalóan természetesen a kínai média nem feledkezik el beszámolni arról, hogy micsoda bénázás folyik New Yorkba, micsoda felelőtlen hozzáállás jellemezte hetekig az Egyesült Államok egész válságkezelési politikáját, micsoda tragédiák történtek mondjuk Észak-Olaszországban vagy Spanyolországban, tehát van összehasonlítási alapuk, természetesen a kínai médiában nagyon szépen meg is jelennek ezek az összehasonlításra alapot szolgáltató nyugati hírek, úgyhogy ők azt látják, hogy hát ők ezt egész könnyen megúszták, köszönhetően az ő határozott, keménykező vezetőiknek. Tehát a rövid távú hatása a politikai stabilitásra, vagy a vezetőknek a legitimitására, a tekintélyére, az pozitívnak tűnik. Nyilván ez átfordulhat negatívba. Ugye láttunk már olyat, hogy egy tömegnek a hangulata megfordult. Abban az esetben, hogyha egy elhúzódó gazdasági válság lesz az egészből, és akkor ott lesznek, hogy jó, a járványt azt megúsztuk, csak éppen néhány halunk.
És képes lehet Kína titkolni a tényeket még mindig 2021-ben úgy, mint évtizedekkel ezelőtt? Mert ugye most már lehet azt hallani, és talán Kínában is beszámolnak róla, de ezt majd erősítsék meg, hogy jóval az első jelentett eset előtt is volt már koronavírusos beteg, és ugye ott van az eleltűnő újságírók, a járványra figyelmeztető orvosok ügye is. Csiki Varga Tamás?
Jelentős különbség az az elmúlt mondjuk 20-30 évhez képest, hogy milyen infokommunikációs és technológiai közegben kommunikálnak a kormányzatok, és zajlik az információknak a megosztása vagy visszatartása. Szerintem sokkal több lehetőség van arra, mint korábban, hogy ezt lehessen korlátozni, lehessen befolyásolni, adott esetben lehessen manipulálni. És a kínai politikai berendezkedés, bizonyos mértékig a társadalmi szerveződés az lehetőséget kínál arra, hogy ezt kontroll alatt tartsák, annak megfelelően, hogy mik a központi politikai érdeke. Az, hogy volt-e korábban megbetegedés, az, hogy mikor volt az első beteg, az, hogy milyen nagyságrendű volt a járvány akár tavaly decemberben, milyen megbetegedési minták, terjedési minták voltak, ez abszolút mértékben a hatóságok belső kontrollján múlik, hogy erről mit osztanak meg. Részben a társadalommal, részben akár a nemzetközi közösséggel, vagy az egészségügyi szervezetekkel. Tehát a kínai politikai vezetésnek ilyen szempontból egy komoly eszköz van a kezében, mert az információ visszatartása az olyan káros is lehet, mint az információ megosztása, de hogy ebből milyen arányokat enged, az abszolút rajtuk múlik, ebben külső szereplő nem nagyon tud beleszólni, még ha politikai nyomás alá helyezik a kínai kormányzatot, akkor sem.
Salád Gergely, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy történt egy kommunikációs fordulat valamikor január közepén, tehát az, hogy előtte mi volt, mikor volt az első megbetegedés, októberben vagy novemberben, az nyilván egy ilyen elég homályos történet, tehát amikor néhány orvos, esetleg néhány ilyen kerületi káder tudott arról, hogy valami új vírus felbukkant, akkor még el tudták titkolni. De onnantól fogva, hogy elkezdett a vírus terjedni, és egyértelművé vált, hogy itten százak, ezrek rohamozzák meg a kórházakat, és a központi kormányzat elől se lehetett már titkolni, hiszen korábban a központi kormányzat sem tudott az egészről, akkor utána történt egy kommunikációs fordulat, egyszerűen átállították az egész propagandagépezetet, átállították az egész politikai és gazdasági rendszert, és onnantól fogva folyamatosan azt súlykolták, hogy emberek, óriási a baj, maradjatok otthon, ne menjetek sehova, kövessétek az utasításokat, tartsátok be a szabályokat, és ehhez viszont tájékoztatni kellett az embereket, hiszen nyilván akkor marad valaki otthon, és akkor visel maszkot, és akkor mossa meg a kezét, hogyha valós félelem érzete van, az pedig akkor lehet neki, hogyha tudomást szerez a járványnak a valós állásáról. Tehát nagyjából január 20-a óta egyáltalán nem jellemző, hogy a kínai hatóságok kisebbíteni szeretnék a járványnak a félelmetességét, vagy az áldozatoknak a számát a közvélemény előtt, hanem éppen azáltal mozgósították a lakosságot, hogy folyamatosan azt súlykolták napi 24 órában, hogy itt óriási veszélynek van kitéve mindenki. Tehát itt kétfajta kommunikációs stratégia keveredik a kínaiaknak az értékelésében. Az egyik ez a teljesen nyílt kommunikáció és szándékos félelemkeltés, a másik pedig a korábbi eltusolás. Mind a kettő jelen volt, de január közepe óta az előbbi a jellemzőbb, és onnantól fogva, hogy már tudják az emberek, hogy van koronavírus, tudják, hogy ennek milyen hatásai, meg tünetei vannak, onnantól fogva már nem lehet kontrollálni az információkat, tehát mindenki folyamatosan WeChat-en, meg egyéb alkalmazásokban kapcsolatban áll az összes rokonával, aki Kína különböző városaiban él, és az, hogyha egy városban egy kicsit több köhögő beteg jelenik meg a kormányban, egy pillanatok alatt az egész ország tudja. Ezt nem tudják, nem is nagyon akarják egyébként kontrollálni a hatóságok, pont azért, hogy együttműködjenek az emberek. Úgyhogy most is az zajlik, hogy mondjuk Harbinban kitört egy újabb, ilyen kisebb járványocska, tehát kialakult egy újabb gószpont, azonnal a kínaiak 100 milliói tudomást szereztek róla, és a várost azonnal lezárták a hatóságok, tehát ott megint kőkemény karanténintézkedések vannak. Tehát szó sincsen arról, hogy a kínaiak mostanában titkolnák, vagy hamisítanák az adatokat, hanem éppen azzal küzdenek a járvány ellen, hogy tájékoztatják a saját közvéleményüket.
Igen, azért a hírek áramlását, mintha erősen kontroll alatt próbálták volna tartani. Ugye az általam említett eltűnő újságírók eltűnt, aztán
ezek
volt,
aki került. Ezek még a január közepe előtti esetek.
És hát ugye a járványra figyelmeztető orvosok ügye is, amit legalábbis mi itt a külföldi sajtó által megismertünk, ezeknek volt visszhangja belföldön? A helyiek, a kínaiak ismerik ezeket a történeteket? Salád Gergely?
A járványra figyelmeztető orvosokat utólag nemzeti hősnek minősítették. Ugye volt közöttük a Li Wenliang nevű, aki meg is halt koronavírusban, ő egy ilyen országos mártír lett. Még mielőtt mártírnak minősítették volna, elképesztő kultusza alakult ki az interneten, tehát a fényképeit megosztották, amikor meghalt, akkor országos gyász kezdődött, és erre reagálva a központi kormányzat őt, illetve a többi wuhani orvost, aki korán figyelmeztetett a válságra, az utólag Li Wenliang esetében posztumusz nemzeti hősnek minősítették, és a saját halottjának tekintett őt az állam, és azóta hivatalos kultuszuk van. Tehát lényegében őket rehabilitálták, tehát ezt így bevállalta a kormányzat. Nyilván ez is annak a fordulatnak volt a része, hogy a helyi kádereket tették felelőssé az egészre, hiszen az orvosokat nem a Xi Jinping hallgattatta el, hanem a kerületi, nem tudom, rendőrfőkapitány vagy őrmester, nyilván rájuk lehetett kenni ezt a balhét. Most van egy másik, többször előfordul eset, ez a helyi újságíróknak, meg bloggereknek az előállítása, elhallgattatása. Ez egy létező jelenség, ugye egyetlen egy ország sem szereti, hogyha szüretlenül jutnak ki az információk egy válsághelyzetben, a válságnak az aktuális állásáról, és hát ahogy egyébként ugye Magyarországon is bőven fellépnek a rendőrök, rémhírterjesztők ellen, nagyon helyesen, úgy Kínában is, hát hogyha valaki olyan állítást fogalmaz meg, ami a hatóság szerint rémhírnek számít, akkor őt is megbüntethetik, vagy felszólíthatják a rémhírterjesztés megszüntetésére. Hát nyilván itt a dolognak a gyenge pontja az, hogy mi az, amit rémhírnek tart a hatóság, és mi az, amit nem, hát ezt nyilván a hatóság dönti el.
Salád Gergely tehát azt mondta, hogy belföldön a központi kormányzat pozitívan került ki a járvány kezeléséből. Kelet-Ázsiában hogyan befolyásolják Kína gazdasági politikai pozícióit a történtek? Csiki Varga Tamás?
Gazdasági értelemben természetesen megjelenik az elsődleges leállásból eredő visszaesés, vagy gazdasági kapcsolatoknak a csökkenése, ami magától értetődő. Azt gondolom, hogy azzal, hogy a kínai gazdaság szépen újra fog indulni, az gazdasági kapcsolatok élénkülhetnek, nyilván annak függvényében, hogy a többi államát mennyire érinti a koronavírus járvány. Azt nem gondolom, hogy a térségen belül rövid távon nagyon komoly hangsúlyeltolódás vagy átrendeződés történne. Arra vonatkozóan, visszautalva a korábbi beszélgetés elemekre, hogy esetleg, hogyha itt a globális termelési láncokban valamiféle variálás lenne, akkor Kínából a térség többi kistigriséhez valaki valamit át akarna telepíteni. Hát ott az egésznek a logikája egy kicsit azért annyiban fals, hogy attól, hogy nem Kínában, hogy Tájföldön termelnek valamit, az még nem lesz újra nemzeti keretek közül, vagy a lokális gazdaság keretei közül visszajelzve. Tehát ebben is azért óvatos lennék, hogy lesz ilyen típusú hatás. A politikai pedig döntően szerintem ez van a gazdasági tulajdonképpen a már meglévő kapcsolatoktól függ, tehát akikkel jó volt Kínának a kapcsolata, az egyfajta nyitottsággal áll és megértéssel áll a helyzet kezelése felé, akivel pedig már valamilyen feszültség volt, az lehet, hogy nyitott lesz arra az amerikai narratívára, hogy igen, Kínának itt nagyon komoly felelőssége van. Én olyan híreknek nem vagyok tudatában, hogy nem kerültek elém olyan hírek, amik arra vonatkoztak volna, hogy nagyon széles körben Kínával szemben egy ilyen vádoló nemzetközi politikai, közpolitikai hangulat alakult volna ki a térségben.
Próbál valamit tenni? Kína egyáltalán szüksége van arra, hogy a bizalom helyreállítása érdekében lépéseket tegyen? Salád Gergely?
Hát természetesen ugye egész világon folyik a maszk diplomácia, ugye segélyeket, lélegeztetőgépeket, egyebeket szállítanak az érintett országoknak. Ez ki egészíti egy ilyen know-how megosztás, hogy hogyan kell leküzdeni a koronavírust, kiadtak rengeteg nyelven egy ilyen kis kézikönyvet, amit ingyenesen terjesztenek interneten, meg szanaszét a világon. Ha megnézzük mondjuk a China Daily című, hát ilyen angol nyelvű kínai propaganda lapnak a címlapját, itt van egy külön ilyen rovat, hogy a kínai módja, a Chinese Way, a koronavírus kezelésének, ami hát úgy tünteti fel a kínaiakat, mint akik lényegében az egyetlen kompetens ország, aki pontosan tudják, hogy hogyan kell a koronavírus járványt kezelni. Tehát próbál ebben a színben feltűnni. Ez ugye az egyik lába a kínai törekvéseknek, hogy kommunikációban ellensúlyozza a Kína ellenes hangokat. Másrészt pedig hát nyilván azért a háttérben folyamatosak a tárgyalások, a gazdasági kapcsolatoknak a fenntartásáról, a szorosabbra fűzéséről, hiszen Kínának azért a jelenlegi fejlettségi szintjén még bőven szüksége van a külföldi piacokra, meg a befektetőkre, meg a nyersanyagforrásokra is. Tehát az se lenne jó Kínának, hogyha mondjuk Irán hirtelen összeomlana, hiszen nagyon fontos olajbeszállítója. Tehát igazából én, mint egy ilyen orgonán, mindenféle különböző sípokon játszanak a kínaiak, a segélyektől kezdve a tudás megosztáson keresztül gazdasági befektetések ígérgetéséig, a kapcsolatok fenntartásáig, meg időnként egész agresszívan is fel tudnak lépni a kínai diplomaták a Kínát érő vádak visszautasítására.
És hát ugye van Kínának a kezében, illetve az Egyesült Államok kezében is egy-egy nagyon erős ütőkártya, az IT, az infokommunikációs szektor, és a világ két vezető IT hatalma feszül most egymásnak. Mennyire tudta akár az Egyesült Államok, akár Kína kihasználni azt, hogy a különböző kommunikációs eszközök, hardverei, szoftverei itt Európában például szinte kizárólag amerikai és kínai kézben vannak, mondjuk a hardverek amerikai, kínai hardvereken futnak amerikai szoftverek, ezt használjuk Európában. Ki tudta ezt, illetve ki tudja ezt Kína használni? Csiki Varga Tamás?
Ugye ez az IT kérdés, illetve az infokommunikációs rendszerek kérdése az nem feltétlenül a koronavírus járvány keretében értelmezhető, ez egy hosszú távú folyamat és évek óta zajló folyamat, és azt gondolom, hogy legalább olyan jelentősége van, mint annak a kommunikációs és gazdasági versengésnek, amiben a nemzetközi térben a két nagy hatalom most már évek óta benne van, és ebben nyilván belevonják az európai államokat is, illetve az Európai Unió egészét, mint egy nagyon jelentős gazdasági partner mind a két fél részéről, és egyfajta ilyen szerelmi háromszögben húz meg, erez meg jelleggel próbálják befolyásolni az európai szereplőket, hogy kinek az IT megoldásait preferálják. Tehát ezt felfoghatjuk nagyon szoros értelemben gazdasági kérdésként, mint a piacokért való versenyfutás, politikai értelemben pedig, mint a ki lesz az én legjobb barátom típusú kérdés, hiszen az olyan típusú rendszereknek a fejlesztése, mint az 5G, az már megosztás miatt nagyon komoly nemzetbiztonsági kérdéseket is fel tud vetni, és az, hogy kinek biztosítok hozzáférést ezekhez az adatokhoz, az már egyértelműen politikai, stratégiai szintű szövetség formálási kérdés is. Tehát ebben a felek birkoznak. Az, hogy most aktuálisan akár a koronavírus járvány miatt ebben valami nagy áttörés lenne, ezt egyelőre még nem látom, de az elképzelhető, hogyha a gazdasági kapcsolatok változnak adott esetben, illetve ezzel együtt ugye a Kínával szembeni a retorika erősödik, és sikerül kialakítani az amerikaiaknak egy ilyen Kína ellenes blokkot, nevezzük így, akkor nyitottabbak lesznek az egyéb gazdasági szereplők arra, hogy az IT szektoraikat ne nyissák meg annyira, és hát azt az elemet is mindenképpen szem előtt kell tartani, amit röviden említettem, hogy a kínaiaknak azt a fajta bevásárló magatartása, és a Ledgerre jutott rá, hogy a kínai gazdaság önmagában még nem annyira fejlett, hogy bármiféle know-how nélkül, annak az importja nélkül, a faktudás, szakismeret és adott esetben technológia megszerzése nélkül tudjon fejlődni tovább nyugodtan. Tehát, hogy ennek a hozzáférését próbálják lezárni Kína előtt, de ez nem egy mostani kialakult új jelenség, hanem az évek óta zajlik. Több kevesebb eredménnyel, azt gondolom, hogy inkább kevesebb eredménnyel, legalábbis a Kínával szemben kritikusok azt hangoztatják, hogy amíg komplett vállalatokat tudnak felvásárolni, nagyon komoly technológiai potenciál, és ugye ezzel kiváltják a fejlesztési költségeket, illetve a fejlesztésnek a hosszú idejét, addig Európa sebezhető marad. Tehát egyfajta ilyen versengés zajlik, és hát értelemszerűen a történelmi kapcsolatok miatt az Egyesült Államokkal szemben kevésbé vannak meg ezek a haverziók.
Család Gergely?
Ugye a már meglévő telefonjainkat, meg laptopjainkat nyilván nem fogjuk már lecserélni azok, mert kínaiak maradnak, hanem ahogy Tamás is említette, itt a jövő technológiái az igazán érdekesek, ugye elsősorban az 5G. Ezekkel a kapcsolatban ugye egy politikai döntést kell hozni majd a világ összes országának, hogy bevállalja-e a kínai technológiát, vagy valami máshoz próbál nyúlni, nyilván elsősorban az amerikaiak jöhetnek szóba. Itt az alapprobléma az, hogy éppen ezen a területen, meg egyébként több más olyan területen, amik a jövőnek a technológiái lesznek, az amerikaiak le vannak maradva a kínaiakhoz képest. Tehát ide jön Európába a Huawei, és ő el tudja mondani, hogy hát ő ilyen meg ilyen 5G-s rendszer kiépítésére alkalmas, ilyen meg ilyen eszközei vannak, ennyiért meg ennyiért, és akkor vele szemben az amerikaiak nem tudnak idejönni, hogy ő nekik meg a Cisco-nak meg ilyen termékei vannak, amik versenyképesek a Huawei-jal, meg nem versenyképesek, mert sokkal drágábbak, meg esetleg rosszabb minőségek. Tehát itt nyilván azért is van egy elképesztő félelem, és ezáltal szült agresszió az amerikai kommunikációban, mert érzik, hogy bajban vannak. Tehát engedték, hogy a kínaiak elhúzzanak mellettük. Az Amerikában a kutatás fejlesztés azért a hidegháború végével korán sem volt olyan mértékű mint korábban, tehát a kínaiak szépen elhúztak mellettük éppen a jövő technológiáiban, és hát most ugye az amerikai próbálnak időt nyerni, hogy rágják az európaiak fülét, hogy akkor legalább ti ne vegyetek Huawei 5G-s felszereléseket. És hát ilyenkor majd az európai vezetőknek, mert hát ez a versengés nem csak Európában folyik, hanem az egész világon folyik, ugye kell hoznunk egy döntést, hogy ők bevállalják, hogy esetleg mondjuk néhány évvel később kezdik el a saját 5G-s rendszereiknek a kiépítését, de majd az addigra már rendelkezésre álló amerikai vagy japán technológiával, meg esetleg drágábban, vagy pedig kínai technológiával csatlakoznak az új fejleményekhez. Nyilván itt ugye az is felvethető, hogy jó, hát persze egy 5G rendszer az komoly nemzetbiztonsági kockázatokat jelent, de mondjuk egy olyan országnak, aki nem hagyományos szövetsége az USA-nak, mondjuk afrikai vagy dél-kelet-ázsiai országnak, az állampolgáinak az adatai, azok miért vannak nagyobb biztonságban egy amerikai szerveren, mondjuk a Facebooknál vagy a Google-nél, mint mondjuk mint egy kínai cégnél lesznek. És nyilván, hogyha ezek az országok elkezdenek gondolkodni, és azt mondják, hogy igazából nekik mindegy, hogy ki lopja az adataikat, az a lényeg, hogy olcsón hozzájussanak a megoldásokhoz, akkor lehet, hogy az amerikaiaknak a nemzetbiztonsági érvei azok nem fognak megértő fülekre találni.
És egyébként arról vannak hírek, hogy akár odahaza, akár a világ más részein Kína felhasználta vagy felhasználhatta a rendelkezésre álló lehetőségeket? Fogalmazzunk így finoman, Salád Gergely?
Egyetlen egy ilyen eset sem került nyilvánosságra. Az viszont tény, hogy technikailag a lehetőség az ugye megvan. Tehát hogyha mondjuk a saját telefonomból indulok ki, ez időnként felhívja a saját, nem tudom, dél-koreai telefonról van szó, gondolom Dél-Koreában hazatelefonál a telefonom, és letölt valamit, és akkor nekem kiírja, hogy így meg így frissítette magát. Ez nyilván egy minél komplikáltabb egy berendezés, annál gyakrabban kell frissítenie magát, meg haza csatlakozni, tehát egy hogyha mondjuk valamilyen kínai felszerelésem van, az lehet nem például egy telefon, hanem majd egy éneklő hűtőszekrény, vagy egy, nem tudom, táncoló zuhanyrózsa, tehát ami ugye a jövőnek a zenéje, ezek az 5G-vel összekötött elektronikus dolgok, hát ezek folyamatosan kapcsolatban lesznek a gyártójukkal, mert hát folyamatosan a szoftverüket frissíteni kell, és ez bizony egy létező biztonsági kockázatot jelent, de eddig egyébként még senki nem tudta azt bizonyítani, hogy a kínai termékek azok valóban rendelkeznek egy ilyen beépített hátsó ajtóval, és valóban mondjuk a kínai állam felhasználta volna ilyen módon szerzett adatot.
Köszönöm, hogy itt voltak, az aréna mai vendége Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa, és Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!